FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a csütörtök akkor 40x20 kézilabda podcast. Így van ez ezen a héten is. És ahogy azt megszokhatták, hárman vagyunk itt a stúdióban, itt van velünk Danyi Gábor, a NEK a szakágvezetője, korábbi szövetségköptány. Szia Gábor!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És itt van Varga Ákos is, az M4 Sport kommentátora. Szia Ákos!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. És miért itt belevágnánk a témáinkba, amiből jó pár van, először mesél arról, hogy ahogy itt a felvétel előtt beszéltük, nem sporthoz kötődik talán a legjobb élményed a hétvégéről, viszont sok ember ott is volt, úgyhogy mesél róla, hogy
jártál a hétvégén. Azért minimum volt versenyes.
Igen. Egy nagyon fantasztikus koncerten vettem részt vasárnap a feleségemmel, az MVM Domba Eros Ramazzotti koncert volt, és hát, hogy is fogalmazok, ismét nem csalódtunk valamennyien, akik ott voltak. Egy nagyon-nagyon nagy kedvenc és nagyon top helyet foglal el az életünkbe, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés volt. Nagyon fontos, hogy kellene egy ilyen kis másfajta ingert beengedni, illetve egy olyan érzések, ami nem csak a mindennapi munkát és nem azt az irányt képviselik, ez pont megfelelt ennek.
Nem kérdezem meg, hányszor voltál Eros Ramazzotti koncerten, és hányszor láttam mondjuk Szeged-Veszprémet, mind a kettőben valószínűleg sok van, de mielőtt ezekre a témákra is ráfordulunk, a többek közt a Magyar Kupa 4-es döntőjére is, itt van velünk a vonalban Bartucz László, akivel kapcsolatban friss hír, hogy a nyártól a Bundesligán belül vált csapatot, illetve most még biztosan a Bundesligán belül, aztán meglátjuk, hogy ez a jövő évben hogy alakul, hiszen a Wetzlar csapatához igazolsz majd, Laci, remélem hallasz minket, és mesélj kicsit, mielőtt itt belemennénk a részletekbe, hogy hogyan köttetett meg ez az üzlet, hiszen ha jól tudjuk, akkor személyesen a sportigazgató akart téged oda a csapathoz.
Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Igazából ugye az Alendorffal én együtt dolgoztam a Melsungenbe, itt volt sportigazgató, és amikor elbúcsúzott innen, akkor nem nagyon kapcsolatban, majd januárban körvonalazódott, hogy ő lesz a Wetzlarnak az új sportigazgatója, és onnantól kezdve igazából kapcsolatban voltunk, mert úgy volt, hogy már januárban klubot váltok, és átmegyek a Wetzlarhoz, aztán végül is a Palicskát választották nyilván érthető okokból, és utána viszont, hogy a Palicska már nem maradt a következő szezonra, meg sok játékos elmegy, mert még nem tudják, hogy Bundesliga 1 vagy 2 lesz, így kapus nélkül maradtak, és hát én maradtam végül is az első választásuk, ugyanúgy, akit szerettek volna igazolni, és így jött létre ez a szerződés.
Ugye ezt említed is, hogy a Wetzlar még küzd a bennmaradásért, ugye most 17. a Bundesligában egy ponttal lemaradva a biztos bennmaradást érő helytől. Számodra mekkora kockázatot jelent úgymond ez az igazolás? Mennyire játszik a szerepet, hogy akár másodosztályban is szerepelhet a csapat, és milyen értéket képvisel feléjük, hogy te úgyis emellett a klub mellett döntöttél, hogy lehet, hogy ez nem a Bundesliga 1-ben, hanem a Bundesliga 2-ben lesz majd.
Hát számomra az volt a legfontosabb, hogy játszok, tehát hogy végre egy olyan lehetőség, ahol úgymond megkapom egyrészt a bizalmat, hogy biztosan tudok játszani, és nyilván ez most nem arról szól, hogy alanyi jogon járjon az, hogy engem pályára küldenek, de alapvetően az, hogy megkapom a lehetőséget arra, hogy bebizonyítsam, hogy ott a helyem, ezt ők megadják nekem. Ez egy nagyon fontos szempont volt. A másik fontos szempont volt, hogy szerettünk volna a családdal kimaradni Németországba mindenképpen, mert nekem, én úgy látom, hogy ez majd jó lesz a gyerekeknek, hogyha a nyelvet tanulnak, hogy egy más kultúrát is megismernek. Illetve hát azért van egy óriási bizonyítási vágy is bennem, hogy meg tudom mutatni magam, vagy meg tudom állni a helyemet ezen a szinten. És az igazából még azért itt Melsungenben nem tudtam 100%-osan megmutatni, úgyhogy ez a része is, illetve az, hogy most Bundesliga 2 vagy 1, az rész szerintem nem mondom, hogy mindegy, de azt tudni kell, nyilván nem tudják Magyarországon annyira, hogy a Bundesliga 2 szerintem a világ 6 legerősebb bajnokságában benne van. Tehát azért a Bundesliga 2-es csapatok meg tudják verni a Bundesliga 1-es csapatot, olyan csapatokat, olyan játék erőt képviselnek. A másik nagyon fontos tényező volt, hogy amit én szeretek egy klubban, én nem szeretem az állóvizet, tehát az én nem szeretem, és az nagyon fontos volt, hogy ha esetleg Bundesliga 2 lenne, szeretnének visszajutni. Ehhez egy ilyen csapatot építenek, aki erre képes, és ez nekem is megfelelt, mert ez jó, hogy fejlődni akar mindenki.
Szia Lackó, Danyi Gábor vagyok. Nagyon örülök, hogy hallak. Nagyon jó, megint nem csak élőben, hanem majd látni folyamatosan, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked. Azt se titok, hogy dolgoztunk együtt, és nagyon-nagyon jó emlékeim vannak rólad. Arról beszélnék, illetve arról mondd el a véleményed, hogy miért van az szerinted, hogy az utóbbi 3-4 évben, amit a pályán, a klubjaidban, a válogatottban mutattál, az a nagyon komoly teljesítmény, nagyon magas szintű teljesítmény, az a klubokban miért nem párosul abban, hogy bíznak benned? Ugye mindig a legjobb edzésmódszer nyilván, ami működik, de annál jobbról én még nem hallottam, amikor bíznak valakiben, és ezt ráadásul a játékosok érzik, hogy az a közeg nem volt esetleg elegendő mind itthon, mind külföldön, ahol tényleg meg tud mutatni hosszabb távon, 2-3-4 éven keresztül, hogy amire képes vagy, mert amikor bíznak benned, akkor az nem kérdés, hogy megmutatod, hogy a legjobbak ellen is olyan produkciót tudsz nyújtani, ami a világ bármelyik bajnokságban ez elég. Egyébként teljesen egyetértek avval, hogy a Bundesliga 2 egy nagyon picivel különbözik csak a Bundesliga 1-től. Én azt kívánom neked, hogy itt hosszabb távon vagy középtávon találd meg a számításodat, de nem tudom, mennyire értesz ebben együtt, vagy hogy látod ezt a kérdést.
Szia Gábor, én is mindig örülök, amikor hallak téged, és igen. Komolyan mondom, így dübörög a mellkasomból a szívem, hogy azért én nagyon sokat köszöntek neked, és mindig egy nagyon jó érzéssel tölt el, hogy tudunk beszélni, vagy találkozni, vagy csak hallak téged a tévében. Úgyhogy most egy kicsit így nehezebb, érzelmes ez a beszélgetés része, hogy meghallottam már a bevezetőnél, hogy te is itt vagy. Nézd, én sokat gondolkoztam már ezen, hogy vajon mit kéne még tegyek, hogy egyszer úgy tudjak játszani, és hát egy kezemben meg tudom számolni, hogy kik voltak azok az edzők, akik bíztak benne, és hát nyilván azért ezt te is tudod, hogy azért ebben te benne vagy, akik igazán bíztak bennem, mert nekem mindig úgy kellett jó teljesítmény nyújtani, hogy Isten igazából soha nem éreztem azt, hogy 100%-ig ott lennék mögöttem, és engem sokkal hamarabb lekapnak a pályáról, mint az, aki általában társam szokott lenni. Ez egy tendencia, szóval ez nem az edzők ellen való kommunikációm, vagy a klubok ellen való kommunikációm, ez egy tény dolog, ez egy tényállás. Én még nem jöttem rá, hogy mi ennek az oka. Lehet, hogy nem tudok olyan stabil teljesítmény nyújtani, azt gondolják mindig, vagy lehet, hogy kapok olyan gólokat, amit más kapus megfogna, csak én meg azt mondom, hogy nekem meg nagy képviség nekünk, mondhatom, van egy olyan tudás már a tarsajomban, ez, hogy most magától jött, vagy tanult, ezt nem tudom, hogy olyan szituációkban tudok jól teljesíteni, ahol mások nem, meg olyan labdákat is tudok megfogni esetleg, amit mások nem. Na most talán ez, mert ugye a munkamorálomat azt ismered, tehát, hogy aki nem ismerné, szerintem Magyarországon ezt bátran mondhatom azért, nem sokan dolgoznak többet nálam szerintem a kézilabdában, tehát hogy eléggé magas szinten és rengeteg munkát tudok elvinni. Ami ugye azt mutatná, hogy azért látják az emberek, de nem. Tehát például itt is találkozok ezzel Németországban, hogy a kapustársam, a Nebojsa Simic fantasztikusan véd meccsen. Edzésen konkrétan egy labdát nem dob arrébb, tehát jó, oké, beáll a kapuba, megcsinálja a dolgát, de hogy egy plusz munkát nem tesz hozzá az egészhez, és mégis ő játszik, szóval lehet, szokták mondani, hogy nem jó kell edzeni, hanem jó kell védeni, nem tudom őszintén megmondani neked, hogy mi ennek az oka.
Én kívánom neked, Lackó, hogy maradj ilyen, és biztos vagyok benne, hogy meg fogod találni, szerintem már itt és teljesen mindegy, hogy Bundesliga 1 vagy 2, de annál a klubnál, ahol igazából bíznak benned, és most már családdal egy hosszabb távra tudsz tervezni, úgyhogy nagyon-nagyon szorítok neked.
Köszönöm szépen, jól esik.
De hogy egyébként így ilyen kívülről nézve felmerül az a kérdés, ilyenkor egyébként klubon belül ezt meg lehet beszélni, vagy edzővel, kapus edzővel, mennyire lehet erről nyíltan beszélni, és megkérdezni, hogy figyú, mi nem elég, mit kell még tennem, mi az, amit tegyek még bele, vagy mi az, amit elvártok tőlem? Tehát, hogy ezek a beszélgetések el tudtak hangozni, vagy nem olyan a közeg a Melzungernél, hogy ezeket fel lehet tenni, ezeket a kérdéseket?
Hát a Melzungeni edzőm, a kapus edzőt, őt nem tudom, nekem ő nem kapus edző, nekem ő inkább egy videó elemző. Tehát amikor ő azt mondja, hogy én mondjam meg, hogy milyen gyakorlatokat, mennyit csináljunk meg annyit csinálunk, amihez nekem van kedvem, nálam az nem. Tehát egy edző azért van, hogy a játékos kihozza a komfortzónájából, hogy fejlessze, tehát hogy most a videóelemzést, ne haragudj, 35 évesen már, de egy fiatalabb kapus is azt magának megtudjatok. Oké, megbeszéljük, de 10 perces videók vannak naponta, tehát nekem ez nem felkészítés a következő mérkőzésre. Ez a része a Roberto, ő meg egy introvertált személyiség, tehát ő nem nagyon beszél még a játékosokkal se azon kívül, hogy leadja a feladatot. Meg azt azért tudni kell, hogy én tényleg majd, hogy nem azt mondom neked, fél évre jöttem ide Melzungenbe, tehát én nekem tiszta sor volt, hogy hol a helyem nagyjából, tehát nyilván szerettem volna megmutatni magam, amikor már jól ment a védés, akkor utána hirtelen nem játszottam többet kb. A őszi válogatott szünet után, mert nyilván a Kristófot is akarták építeni, meg neki hosszabb távú szerződése volt, mint nekem, nem az volt a klubnak az érdeke, hogy engem belém úgymond energiát öljenek, úgyhogy egyébként meg ez edzője válogatja, én azt gondolom, hogy kivel lehet erről beszélni, kivel nem lehet. Régen, most lehet, hogy Gábor már egy kicsit mosolyogni fog, amit fogok mondani, de azt gondolom, hogy most már azért benőtt a fejem lágya, és azt gondolom, hogy felfelé nem bírálunk, tehát kérdezni lehet esetleg, de mindig az edzői a felelősség, hogy kit tesz a pályára, és nyilván, hogyha sikeres a csapat, az azt mutatja, hogy jó döntés volt, ha kevésbé sikeres vagy nem jó szerepelt a játékos a poszton az adott mérkőzésen, akkor meg nem volt jó döntés, de ez ilyen. Szóval én nem szoktam már, meg nem is akarok másba keresni azt, hogy miért, mi történik. Az a lényeg, hogy minden reggel, amikor fölkelek, bele tudok nézni a tükörbe, hogy mindent beleadtam, és egyébként mióta nem játszok, még többet edzek, és ez nem csak egy megnyugtatás, hanem nyilván azért majd lesz válogatott is a következő évre is, tehát nem szeretnék leépülni se, meg vannak azért olyan területek, mindig azt nézem, hogy hol tudok fejlődni. És mindig figyelem azt, hogy mit tudok még hozzátenni. Úgyhogy én inkább ezt a vonalat képviselem, meg próbálok pozitív lenni, ez nagyon fontos.
Szia, Laci! Igen, lejön, hogy várod a lehetőséget, és teljesen készen akarsz állni rá minden pillanatban, de vajon az, hogyha nem játszol, az képessé tesz-e arra, vagy még inkább képessé tesz arra, hogy ez a fajta megőrülés, amikor megkapod a lehetőséget, meg tudsz csinálni szinte bármilyen ellenféle szemben, hogy mondjuk emlékszem az olasz meccsre az EB-n, amikor bejöttél, és 6-ból 6-ot védtél, el is döntötted a találkozót. Megvan-e ez így most, hogy nincs meg a meccsrutin? Illetve a kérdés másik része, hogy a másik válogatott kapussal, Palasics Kristóffal, a dinamika ezzel, hogy te most hát lelátóra kényszerülsz, nem tudom, Veszlár szurkoló lettél, ami teljesen érthető, ezzel ugyanúgy működőképes-e, hogyha esetleg a válogatottra gondolunk majd?
Nem tudom neked megmondani most így hirtelen, hogy ez hogy fog elsülni, azt tudom, hogy én kész leszek a feladatra, tehát magamba bízok, igazából már túl sokat nem játszottam az Európa-bajnokság előtt se, úgyhogy meg azért nem 20 éves vagyok, szóval úgy nagyjából tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy olyan állapotba kerüljek, amiben jó teljesítményt tudok nyújtani. Én azt gondolom egyébként, hogy már azt láthatjuk, hogy egy tendencia, hogy a Kristóf az első számú kapus, és most az, hogyha be kell menni, arra meg abszolút képes, meg tartom magam, megmondom őszintén, még kevés játékkal is, meg hát egy óriási labdaéhségem van, és már nagyon szeretnék tényleg védeni rendesen, úgyhogy én alapvetően azt gondolom, hogy kész vagyok, nyilván, és én megértem, hogyha úgy döntenek, hogy nem hívnának be, mert a többi kapussal szemben, meg ugye akik játszanak, és jó teljesítmény nyújtanak, akkor miért nem. Egyik része, tudod azt, hogy most tettél már annyit az asztalra, hogy talán tettem már annyit, nyilván mindig meg kell mutatni, hogy ott a helyed, és ez így is van rendjén. Másrészt meg nem ez se egy elvárható, hogy behívjanak, viszont azt tudni kell, hogyha engem behívnak, akkor én 1200%-on azon leszek, hogy minél jobb teljesítmény nyújtsak, és mindent beleadjak, hogy jól szerepeljen a csapat.
Említetted, hogy a döntésben, hogy Németországban maradtok, nem csak az, hogy a kézilabda kultúra, meg úgy az egész közeg nagyon tetszik, hanem Németország is tetszik nektek családilag. Megnéztem térképen, hogy Wetzlar talán még egy kicsit közelebb is van Frankfurthoz, mint Melsungen. Mivel jár majd mozgatni a családot, meg ilyesmi? Hogy néz ki ez a költözés?
Hát, Melsungen Wetzlar 130 kilométerre van, egy kisebb faluba találtunk Wetzlar meg Gießen között egy apartment az egyik játékosnak, aki volt csapattársa még Csurgón, úgyhogy nézd, a család, a fiam meg a feleségem, ők hazajönnek június elején, és otthon lesznek, szóval nekem meg a kislányommal vissza kell jönnöm, mert június 26-ig iskolája van, úgyhogy én abban a két hétben nagyon kényelmesen át tudok pakolni, jön egy-két barátom, és itt el leszünk, úgyhogy jól fogjuk magunkat érezni valószínűleg.
Na, vigyázzatok!
A Bogrács az elsők között megy át?
Hát nem, Bogrács azért nem tudok, mert ilyen, nem egy tigris lakásban lakunk, és nincs se teraszom, se ilyen helyem, ahol tudnám ezt kivitelezni, de van egy nagyon jó pizzéria, ahol beszoktunk ülni a sipiékkel, aztán ott el lehet tölteni jól az időt. Úgyhogy de egyébként ennyi lesz, tehát itt szépen átpakolunk mindent, és akkor ez nem probléma. Ami nagyon jó, meg hogy most Frankfurt sokkal közelebb lesz, Úgyhogy azért mondjuk, hogyha a család is haza akar ugrani, vagy a kislányom, tehát nevelt lányom, de hogy az apukájához is haza akar jutni Debrecenbe, az igazából az is sokkal egy könnyebben kivitelezhető dolog lesz. Úgyhogy szerintem ez ilyen mobilitás szempontból is egy nagyon jó döntés a család számára.
És ha már ilyen szempontból mondod, hogy jó döntés, akkor kicsit a sportszakmai részét még világítsuk rá, mert itt a bizalomról sokat beszéltünk, és te is említetted már Michael Allendorfnak a nevét, aki ugye külön téged akart, és azt is nyilatkozta, hogy nem csak a sportolói, hanem az emberi kvalitásaid miatt is téged választott, és nyilván nagyon nagy tiszteletet ébreszt majd benne is, meg a klubban is, hogy minden ellenére, akár első, akár másodosztály kitartasz majd a döntésed mellett. De hogy ő mit tud neked mondani, mit vázolt föl, milyen garanciákat, ha lehet ilyet mondani, adott, hogy ez egy jó hely lesz számodra, játékperceket, bizalmat tekintve?
Hát nézd, én nekem az volt a legfontosabb, hogy megkérdeztem, van egy kapusedző. Aztán elmondták, hogy ki ő, kikkel dolgozott együtt, és én onnantól kezdve megvoltam. Tehát nekem ez volt a legfontosabb igazából, hogy legyen egy olyan kapusedző, aki komoly minőséget képvisel, utána egy jó ligában játszok, onnantól kezdve minden rajtam múlik. Tehát, hogyha jól fogok teljesíteni, akkor nagyon bízom benne, itt legalábbis, hogy tudok majd sok játék lehetőséghez jutni. Illetve hát tudom azt, hogy kiket akarnak igazolni, hallottam már neveket. Ez is egy fontos szempont, hogy tényleg itt komolyan gondolják meg. Ez egy nagyon tradicionális klub, tehát 29 éve német Bundesliga első osztályban szerepelnek. Tehát nagyon nagyszerű játékosok voltak, valami félre csúszott. Ez minden klub életében megtörténhet egyébként, hogy egy-két szezon nem úgy sikerül. És most azért szeretnének visszajönni, stabilizálták a szponzori hátterüket is, úgyhogy ezek mind olyan dolgok voltak, amiben szívesen vág bele az ember. Nézd, most, hogyha említhetném pont itt a Gábor, amikor 17 éves voltam, 18 éves, akkor a Plernél azt mondták, hogy maradjak ott a felnőtt csapat kötelékébe, negyedik, ötödik számú kapusnak, és vagy a harmadik, negyedik számú kapusnak, már nem is tudom, és akkor a Székely Marcival majd harcolhatunk a kispadért. És akkor én meg ugrostam egy fejest igazából a tök ismeretlenbe, és lementem Pécsre a Gáborékhoz, és azt hiszem, hogy a harmadik mérkőzésen már én voltam a kezdő kapus Gábornál, és tök jól éreztem van. Szóval én nem félek az ilyen lehetőségtől, mert most vissza kell lépni egyet. Azt kell nézni, hogy hova tud kifutni ez a történet. És még öregnek se tartom magam ahhoz, hogy ne lehessen még azért jó pár évem, úgyhogy én abszolút pozitívan gondolok az egész történetre.
És akkor még egy kicsit egyetlen kérdés erejéig a szezon kifutására, amíg beszéljünk, milyen a válogatott már szóba került, és meglátjuk, hogy még a Melsungennél mennyi szereped lesz, de azért nagyon fontos céljai vannak még a klubnak. Nyilván a bajnokságban már meglátjuk, hogy meddig lehet felkapaszkodni, de ott van az Európa Liga, ahol negyed döntőt játszik az együttes, és jövő héten a Portót fogadjátok. milyen szezon zárása számít a Melsungennel, és mekkora motivációt jelent a klub számára az Európa Liga?
Alapvetően én azt látom, hogy itt Németországban az Európa Liga, meg a Bajnokok Ligája az másodlagos. Én annyira nem, kijön pár ezer ember, de nem érdekli annyira a klubot. Nyilván azt akarják, hogy jól játszanak, és nyerjen a csapat, de hogy így az első körök az úgy nem. Most már azért azt hiszem, hogy érdekesebb lesz nekik, hogy a Final Four-ba jutás a tét. Úgyhogy én szerintem mindenki azt akarja, hogy bekerüljön a Melsungen a Final Four-ba, mert igazából ez egy hely maradt, úgymond, ahol egy sikert tud elérni ebbe a szezonba a klub, és ezt nyilván meg is célozta mindenki.
Nagyon szépen köszönjük. Bocsánat, mondd csak nyugodtan.
Nem, hát a Bundesligában meg nyilván minél előbb akarnak helyezni, tehát minél jobb helyezést akarnak elérni, aztán így ennyi, amit így tudok.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és reméljük, hogyha nyáron vagy a jövő szezonban lesz itt ismét lehetőségünk beszélni veled, akkor azt halljuk majd, hogy minden a számításait szerint alakult.
Én is nagyon köszönöm, és ebbe bízom, hogy így lesz. Köszönöm nektek.
Köszönjük szépen, szia!
Vigyázz magadra, szia Laci!
Szia!
Sziasztok!
Na és ha már Bartusz László ilyen érzelmesen állt hozzá ehhez a kapcsolathoz, akkor te mesélj róla egy kicsit, hogy ő milyen ember, milyen játékos, és milyen kapcsolat fűz hozzá téged.
Hát egy elfogult vagyok, nem csak ő velem, én is vele, akkor egy nagyon-nagyon fiatal tehetségként került oda Pécsre. Ugye mi akkor feljutottunk az NB1-be, minden ismeretlen volt. Hát, hogy is fogalmazok, nagyon szolid lehetőségeink voltak, itt elsősorban az anyagiakra gondolok, és úgy döntöttünk, hogy azokkal a játékosokkal, akik megnyerték az NB1-t, mint saját nevelés pécsi fiúkkal, de nyilván azokkal a tehetségekkel, akik még az országban, köztük a Bartuth Lackóval is, valamilyen oknál fogva nem számítottak rájuk úgy, és így vágtunk bele az NB1-be, és hát egy félelmetes. Amit most a Laci mondott, azt egyébként 17-18 évesen is már így gondolkodott. Egy ilyen, hogy mondjam, ha munkáról, meg a kézilabdáról volt szó, semmilyen korlátokat, vagy semmilyen fajta olyan kompromisszumot nem ismert, és egy fantasztikus fiú, egy bohém fiú, akit nyilván kellett nyesegetni, de ha érezte a bizalmat, és itt rá is utalt az interjúban a harmadik, negyedik fordulóba úgy védett, és akkor még ő is csodálkozott, hogy ott is maradt. Tehát én azt vallottam már akkor is, hogy aki amit produkál, a szerint ítéljük meg, ne a kora, meg a legendák, meg a hagyományokat nézzük. Nyilván a tiszteletet, meg az esélyt mindenkinek meg kell adni, és egy nagyon-nagyon szép szezont futott ott a Lackó, hasonszőlű barátaival, ismerőseivel, akik azóta már meglett családapák, ugyanúgy, mint a Laci, és nagyon jó érzés ilyenkor hallgatni őket, úgyhogy nagyon sok szép emlék köt hozzájuk.
Volt lehetőségem a csapatkapitány rovat kapcsán Grünfelder Péterrel beszélgetni, hisz innen pécsi kötődés, és ő is sokat beszélt arról, interjún kívül is, de interjúban is, hogy azért a munkamorál mennyit számít, és hogy azért a mai fiataloknál vannak ebben néha problémák, és főleg az alázat és ennek a kérdés, és te, mint Nekánál dolgozó szakember, hogy látod, ez mennyire nehéz belenevelni a fiatalokba azt a fajta morált, mondjuk, ami például a Bartuth Lacinak is van, hogy tényleg ez a plusz munka dolgozni, és nem csüggedni, ha valami nem jön össze, mint ahogy Laci most arról beszél, hogy ő visszalép, ha kell, csak kapjon lehetőséget, és lásson projektet. Ezek nagyon fontos emberi kvalitások, hiszen bárkivel előfordulhat, hogy nem jön össze egy igazolás, nem jön össze egy klub, de akkor sem lehet feladni, ha nem menni kell tovább, és bele kell rakni a munkát.
Igen, ez egy általános probléma ma is, most látom a kézilabda akadémián is a mai fiatalokat, és ugye van az embernek összeállítási alapja, hogy 90-es évek elejétől kezdve, hogy teljesen másképp kell hozzájuk viszonyulni, más értékrendet képviselnek, másképpen kell őket megtanítani valamire, másképpen kell rávenni őket, hogy lépjenek ki abból a bizonyos komfortzónából, mert ha a hagyományos technikákat vesszük, akkor abba hagyják, vagy nem érdekli őket, vagy másfelé fordulnak, és nyilván nem ez a cél. Nyilván megalkudni nem szabad, egy bizonyos szint alá nem szabad menni, amit az embernek a szakmai és pedagógiai, hogy mondjam, koordinátái meghatároznak, de teljesen másképpen kell ma egy gyereket rávenni arra, aki egyébként mondjuk, aki az akadémiára jelentkezik, annak életcélja, hogy jó kézilabdás legyen. Ez így van rendjén. De még náluk is teljesen másképpen alakul az, ami a Bartusz Lacinál, vagy az említett Grünfelder Péternél, aki nem is jön így a neve a számra, hanem a Grüni, és teljesen más. Ezt tudomásul kell venni nekünk, edzőknek, vezetők, mindenkinek tudomásul kell venni, hogy másképp nőnek fel otthon, más szabályok szerint, más a kultúrájuk, más a szabadidő eltöltésük, és ezt bele kell kalkulálnunk. Hát emberes feladat.
Ugye rövid ideig maradjunk még a Nekánál, de már a felnőtt csapatoknál, mert ugye történelmi napok vannak a házatáján, hiszen a női csapat először harcolta ki a bennmaradást. A férfi csapat, amelyik szintén az NB1-ben vitézkedik, Magyar Kupa 4-es döntőt játszhatott, és végül a negyedik helyen végzett, és a Magyar Kupa többi aspektusáról majd fogunk még beszélgetni, de arról mesélj kicsit, hogy most milyen a hangulat a Nekánál, azért ezek tényleg nagy dolgok, és nagyon nagy teljesítmények, és tényleg mind a két együttesre, felnőtt együttesre mondhatjuk, hogy abszolút erőn felül teljesít.
Igen, én is azt gondolom, és nagyon nagy büszkeség, nyilván nagyon jó a hangulat, és az eredmények azok egy nagyon objektív mutatók, de ennél nyilván sokkal fontosabb, hogy az a évek óta tartó munka, ami a Nekán folyik, és azt a sok-sok tehetséget, akár a nagy válogatottól, akár az NB1B-ben szereplő játékosokig, mert ugye új a rendszer úgy teljes, hogy megemlítjük minden elemét, és értékeljük minden elemét. Ugye ne felejtsük el, a fiúk már másodszor kerülnek be itt 2-3 éven belül a Soltonyi Laci vezetésével, és az ő stábja, mert nyilván nem egyedül csinálja, mert az a stáb, ami a fiú szakákban van, az kalapat le előtte, a idősebb kis Szilártól egészen a Soltonyi Laciig bezárólag. És hát hála Istennek a lányok is ugye 12 ponttal, függetlenül attól, hogy sajnálatosan a Dunai városi történések miatt azért elég hamar eldőlt, hogy a Kozár Misleny mellett ők búcsúznak, de ugye mutatja a női szakákban folyó munkát, hogy most hátradőlhetnénk, hogy most lehetne kényelmesen, esetlegesen másra koncentrálni, de a múlt hétvégén a Szombathelyet, most hétvégén a Mosó-Magyaróvár ellen szeretnénk megmutatni, hogy lépünk előre, fejlődünk, és neveljük a tehetségeket, és a legnagyobb büszkeség és elismerés, hogyha egy-egy végzős évfolyamnál sorba állnak a lehetőségek, a kérők, mert ez a Nekának és minden akadémiának a legfontosabb szerepe, hogy a tehetségeket neveljék. Ha ez eredménnyel párosul, az csak egy bónusz.
Rá is fordultunk akkor a hétvége egyik legfontosabb eseményére, hogyha az Érosz Ramazotti koncertet levesszük róla.
Köszönöm.
Akkor az a Magyar Kupa 4-es döntője, ahol ugye az a fura helyzet alakult, hogy a legfontosabb meccs talán szombaton volt, ezt azért a többi csapatot nem lebecsülve mondhatjuk, hogy ott gyakorlatilag el is dőlt a Magyar Kupa sorsa. Szeged-Veszprém, döntetlen, büntetők. Hogy láttátok ezt a mérkőzést? Mi volt az, ami döntő faktor lehetett, vagy hát nem volt döntő faktor, és milyennek értétek meg összecsapást?
De először is az egész hétvégének ez egy furcsasága volt, hogy valóban nem csak hogy szombaton, de a legelső mérkőzés volt a top, és onnantól igazán az egész Magyar Kupa hétvége egy kicsit lefelé tartott.
Laposodott.
Igen. De az első mérkőzés szerintem egy igazi klasszikussá nőtte ki magát, főleg a második félidőben. Az első se volt rossz, de a második az egészen extra volt, és hát tényleg nüanszok döntettek most így hetesekkel, de hát dönthetett volna nem hetes is, dönthetett volna egyel több vagy egyel kevesebb kapusvédés is a két oldalon. Elképesztő egy meccs volt, mind arzzal, hogy mondjuk tempóban vagy válaszreakcióban mindig volt válasz a csapatoknak, mind az edzői taktikázásban, mert én nem tudom hány ilyen apró lépést, hogy most akkor két irányító, most akkor három jobbkezes, most akkor két beálló, most akkor a 7-6-ra megnyitjuk a védelmet. Mindig
akár
volt.
Egy támadáson belül
igen,
is.
Igen,
így van,
igen.
Így van.
Elképesztő volt ez a akció-reakció dolog a kispadok között is, meg a pályán is, hiszen amikor emlékezünk arra, hogy az egyik csapat éppen egy jó sorozatot kifogott, azonnal reagált a másik, és visszajött, átvette a vezetést, kiegyenlített, és így tovább. Hát, hogy mind dőlhetett el, én azt hiszem, hogy mivel a meccs nagy részében, főleg a második félidő nagyobb részében azért inkább a Szeged vezetett, én azt gondolom, hogy az ő kezükben lehetett volna a döntő húzás, bár nyilván az, hogy Bodó nem is állt rendelkezésre, mert megsérült, nyilván az, hogy Kukić meccs közben dőlt ki, ez nem segített, de például Fazekas előtt így a támadt lehetőség, és amivel ő élni tudott, mert remekül irányított, jó labdákat adott, egy szép gólt is lőtt, szóval szerintem ez neki egy nagy lépcsőfok volt ez a Magyar Kupa elődöntő a pályafutásában. Szóval meg lehetett volna lehetőség, csak ott a végén ugye Appelgren védett, nem is tudom, Jelinicsnek talán egy nagy zicsert, Bánhidi Bencéhez egy bejátszás elment, és ezt az akkorra már nagyon felpörgő Veszprém, Remili vezérletével felpörgő Veszprém ezt kihasználta, és ugye a végén azt hihettük, hogy megnyerte a meccset még egy Remili góllal a Veszprém, aztán az lépéshiba, és akkor jöttek a hetesek.
Nem is mindenki tudta, hogy az jön, de...
Igen, a végső hős az nem tudta, hogy most az jön. Igen, néhány dolgot azért itt ki lehetne azt gondolom emelni. Az a végjáték, ahogy a szegediek, ugye, hát főleg Kalárás köré lehetne épít. Egyrésztről, ha jól hallottam, akkor ő volt az, akivel Bodó összetérdelt az utolsó edzésen, tehát igazából Ricsi és miatta nem tudott játszani. Másrészt talán másféllel a vége előtt az üres kapus vállalás is nehezen volt indokolható, hiszen időben úgy menedzselhette volna akkor a játékot a Szeged, hogy ő jöjjön ki abból jobban, de azt elkapkodták, Appelgren visszasprintelt és nagyot védett. És aztán az utolsó Veszprémi támadásnál meg ugye, amikor már passzív lett volna, és még maradt volna egy támadásra ideje a Szegednek, akkor kiállították, így a Veszprém fejezhette be a rendes játékidőt is, úgyhogy ezeken szerintem elég sok múlott, és sok múlott még azon, ez Gábor is megerősítette, hogy az első fél időben 11 Mikler védéssel nem döntetlen kellett volna, hogy legyen az eredmény szegedi szempontból, csak hát kidobtak két labdát az oldalvonalon, eladtak hat másik labdát, és ez ellehetetlenítette, hogy vezessenek.
Abszolút, Zákos nagyon összefoglalta, én is a Kalárást abszolút nem rátéve itt a felelősséget, de ugye mindig azt látom, hogy azért az ő megmozdulásai, hát hogy mondjam, nem segítették a Szegedet mindig. Ugye kapus teljesítményekről, védekezésekről szoktunk beszélni, ami meghatározó, és vannak a mérkőzésbe periódusok, amik döntőek lehetnek, ha nem úgy alakul. És valóban annyira szoros volt a mérkőzés és kiegyenlített, hogy ha azt az üres kapust hozzáteszem, azt el kellett vállalni. Tehát ugye az üres kapu...
Abban az idő pillanatban is.
Abban az idő pillanatban is, így van. Ez egy taktikai elem, hogy valaki a félpályáról be tudja ívelni. Itt az a kérdés, hogy nem Kalárás. Ugye ne felejtsük el... Igen, ne felejtsük el, Jelinics a kettesbe védekezik. Ő az egyik leggyorsabb. Tehát ha Jelinicsre bízzák ezt, és ezeket ki kell jelölni egyébként egy stábnak, és biztos vagyok benne, hogy volt rá opció. Tehát nem annak kell ezt elvégezni, hogy is fogalmazok, akinél vannak jobbak.
Tehát ma már ebben a felgyorsult kézilabdában az is a taktika része, hogy egy ilyen szituációban kinek passzol, és ki az, aki ráemeli?
Abszolút, abszolút. Ez egy megszervezett edzésgyakorlatokkal lemodellezett taktikai terv és edzésgyakorlat abszolút így van, és az, hogy az üres kapu elleni védekezésnek az első reakciója az kell, hogy legyen, hogy a kapus azonnal játékba hozza a labdát, és kidobja a félpályára, és ott várja valaki, ez egy meghatározott dolognak kell, hogy legyen. Itt ebbe volt egy probléma, az, hogy Kalárásnak utána az utolsó percbe is, vagy pillanatokba is elszakad a türelem fonala, ez nem megszokott, vagy hogy mondjam, nem szokottlan. Ezt azért megszoktuk tőle, hogy ő akkor is esetleg forró fejű, amikor nem kellene, és ezeknek én a váltig állítom egyébként, hogy az utolsó videós, hogy mondjam, visszanézett helyzet, az a véleményem szerint az nem volt lépés, de nem nekem kellett dönteni, mivel ott megnyilvánultam, én ezt tartom, hogy én azt gondolom, hogy ez nem lépés, ha le lehetett volna valamit fújni, akkor az a Remilének a esetleges, hogy leért és úgy dobta el, vagy az Adelnek a szabálytalan zárását, de mivel ettől a nyártól ugye a labda leütése pillanatában elhasznált lépés nem számít lépésnek, ne feledjük el, hogy négyet lehet lépni a labdával. Tehát így teljes a szabályismeretünk. De ez csak, mint ahogy a játékvezetők felé is mindig ezt jelzem, hogy adjuk meg a tévedés lehetőségét, nyilván én is lehet, hogy rosszul láttam, nem ez döntött, a végén higgadtabb volt a Veszprém, és főleg a Pellegrin, azt nagyon tudta, hogy abból egy visszaalsó lesz ott a Smarasontól, de a döntő momentuma, én azt gondolom, a Pellegrinnek mégis az a sprint, meg az, hogy ott egybe maradt, mert avval a lendülettel, hogy ő befutott, és nem kímélte ő magát, a saját testi épségét, az egy extra bravúr volt.
Én azt hiszem, hogyha vannak emlékezetes momentumai ennek a párharcnak, ennek a mérkőzésnek, ami be fog ugrani évek múlva, és akkor azok a Appelgrim bravúrok, akár a büntető párbajban az a rockstarokat megszégyenítő mozdulat, amivel kitolt a hetest, illetve ez a védés az üres kapuban. Azért az felmerül, hogy a Szeged valószínűleg olyan teljesítmény jutott, ami meg közel áll ahhoz, amit tud. Azért volt ez szoros, mert a Veszprém nem tudott fölé nőni, vagy most ez a két csapat tényleg ennyire közel van egymáshoz. És mind a két csapat kiadta azt, amit tud, és ez most egy ennyire szoros meccset idéz.
Én azt gondolom, hogy most ez a mérkőzés, ugye mind a két mérkőzés egy nagyon, vagy mind a két csapat egy nagyon komoly, pozitív élménnyel a Bajnokok Ligájából a Kielce és a Párizs ellen jöttek, most nagyon közel vannak egymáshoz. A Szeged, hogy mondjam, kontextusában mindig az a kérdés, hogy ez mennyire tartós náluk. Mert a Szeged egy-egy mérkőzésre, a tavaly előtti, amit szintén egyébként az Ákossal egymás mellett ülve láttuk a helyszínen, nem az volt a kérdés, hogy fölveszi-e a versenyt, hanem a Szegednek, hogy tartósan tud-e ilyen jól játszani. Emlékeim szerint az első tavalyi bajnoki döntő rájátszása első fél idejében nagyon meghatározó volt a Szeged, vezetett is Veszprémbe. És a második fél időben volt egy 15 perces rövid zárlata, ha azt behúzza, utána otthon nyertek, akkor ők a bajnokok. De a tartósan magas szintű játékra nem képes egyelőre még a Szeged, én azt gondolom, ez a problémája. Látjuk, hogy a bajnokságban is azért megbotlott, ellentétben a Veszprémmel, és ugye egy csapat egyik igazi ismérve, aki igazán jó csapat, hogy amikor kevésbé megy neki jól, akkor is jól tud játszani, idézőjelbe hoz egy szintet.
És hát ami még most már veszélyforrás, hogy hiába most ezen a hétvégén, ami tényleg ezen a meccsen múlott, és ezt tudják, vagy tudták ők is, hogy itt aki nyer, az trófeával távozik, és már fel tud mutatni valamit ebből az idényből, hogy azért vezéráldozatokat követett mind a két oldalon ez a elképesztő csata, ami szerintem tényleg az elmúlt évek egyik legemlékezetesebb rangadója volt, mert ugye ott van Kukic, aki valószínűleg most már nagyon-nagyon sokáig, hónapokig nem játszhat, ott van Bodó, akiről nem tudjuk, hogy meddig nem játszhat, és ott van Remili, aki erősen kérdőjeles lett ezzel a vádli szakadással, ami miatt már a döntőben sem volt ott, csak a melegítésnél.
Ez egy komoly probléma lehet a jövőre nézve, és nyilvánvaló, hogy a Magdeburg és a Füksze Berlin ellen, ha mindenki komplett, még akkor is, akkor sem esélyes egyik magyar csapat se, ezt azért mondjuk ki, de így azért ezek komoly kérdések. Ugye a magyar válogatottról nem is beszélve, hogy a szerbek ellen, most nyilván csak zárójelben említem meg, hogy nyilván nekik meg ugyanígy Kukic személye egy óriási veszteség a szerb válogatott, de hát ez biztos, hogy nem emeli azt a hogy mondjam, esély számot, ami rájuk vár.
És ha már Bodó Ricsi, akkor itt az adásunk előtt közvetlenül jött a hír, és akkor ezt most itt el is mondom, a hallgatóknak mondom, hogy ezt nem élőbe vesszük föl, de mire ők hallják, a hallgatóink hallják, már ez már pár órás hír lesz, hogy Bodó Ricsivel nyáron felbontja szerződését a PIK Szeged. Azt nyilatkozta Kis Bence, a klub cégvezetője, hogy leültek, megtárgyálták a helyzetet, és arra az elhatározásra jutottak, hogy közös megegyezéssel bontják fel ezt a szerződést, és nagy köszönet jár Ricsinek, hogy meghatározó alakként ott volt a PIK Szegednél, és Bodó Richárd is azt nyilatkozta, hogy azért már csak ilyen teremben fordulatokkal, de korrekt módon meg tudták beszélni, hogy elválnak az idény végén az útjaik. Hát az mindenképpen egy olyan hír, ami szegedi szempontból, még lehetett hallani már ennek pletykáit, de ez tényleg egy korszak lezárulta, ezért nagyon régóta elképzelhetetlen a PIK Szeged Bodó Ricsi nélkül, akinek azért voltak fantasztikus évei az elmúlt időszakban, azért inkább hullámzó volt a teljesítménye, de az, hogy ő távozik Szegedről, az mindenképpen egy meghatározó dolog.
Így van, és nagyon hogy mondjam, tényleg egy korszakos alakja volt a szegedi kézilabdának, a Ricsi nagyon meghatározó, elsősorban nyilván, ha ő jut eszünkbe, inkább a távoli zónából való nagy lövések, az időn túli, vagy akár a passzív játéknál lőtt, de hát legendás volt a Bencével is egy időszakban azok a beállóval 2-2 játékai, mind a válogatottban, mind Szegeden. Hát most véget ért egy korszak, volt még ugye egy éves szerződése a Ricsinek ott, ha mindkét fél ebben meg tud egyezni, mert azért láttunk ugye épp Szegeden a múlt héten egy másik hírt ebben kapcsolatban, akkor ez egy nagyon jó dolog, és mindenki arra emlékezik azokra a jó és szép dolgokra, amik voltak, és azért az élet nem áll meg, úgy tudom, bár nem érzem magam feljogosítva, hogy megvan már az új klubja a Ricsinek, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a válogatottban a Ricsi tudja folytatni már most a sérülés ellenére azt a formáját, amire tényleg mindenki emlékszik.
Ákos?
Abszolút. Csatlakozom, emblematikus figurája volt a PIK Szegednek, talán 10 évig pont, azt hiszem 10 éve érkezett oda. Nélküle, vagy a Bodobán-hídi tengely nélkül ezek a sikerek, a bajnoki címek, a kupagyőzelem, ez a számos negyeddöntő a BL-ben, mert azért a PIK Szeged itt most az elmúlt években a klub történeti negyeddöntők több mint felét mostanában mutatta fel. 2-szer egymás után most először tudnak negyeddöntőzni egyébként a Bajnokok Ligájában. Úgyhogy egyértelmű, hogy legendáriumba bekerül Szegeden Bodó. Hát igen, itt az elmúlt évek azért már nehézségekkel teltek. Szerintem ő fejben már sokszor eljátszott a gondolattal, hogy mikor megy, mikor akar menni, mikor kell mennie, és most ennek úgy tűnik, hogy közös megegyezéssel most jött el az ideje.
Ugye háromszoros magyar bajnokként és 2-szeres kupagyőztesként távozik majd Szegedről, és ha már kupagyőzelem, akkor azért kicsit emlékezünk meg a fináléről is. Ahol a Tatabánya most nem igazán tudta megnehezíteni a Veszprém dolgát, nem úgy, mint a hazai bajnokin. Ez most nem lett egy szoros meccs, mi ennek az oka? Elfogyott talán a Tatabánya erre a döntőre már?
Én szerintem pont a Veszprém az oka ennek, mert abból a múltkori meccsből okulva nagyon is odafigyeltek az első pillanattól fogva, és ebben a szűkített összeállításban is, hiszen Remili semmit, Deszká semmit, és még jó néhányan nagyon keveset töltöttek a pályán, ebben a szűkített összeállításban is nagyon masszívan koncentráltak, főleg a védekezésre, szerintem az szinte hibátlan volt. Tóth Edmond mondta, hogy gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával támadtak, mert helyzet kialakításra sem nagyon volt sansza a Tatabányának, annyira egységes, annyira kemény, erőteljes és határozott volt a veszprémi védelem, és mögötte egy full extra kapus teljesítmény Appelgren, aki ugye 50 nem tudom hány percig nem is jött pályára az elődöntőben a Szeged ellen, és onnantól fogva viszont szerintem a hétvége legnagyobb alakja volt.
Abszolút egyetértek, és hogyha a másik oldalt is a Veszprémnek ezt a nagyon meghatározott és stabil ellentmondás nem tűrő védekezését veszük, akkor ha háromszor, négyszer, ötször támad valaki egy ilyen fal ellen, és tényleg esélyét sem érzi, akkor előjön az, hogy de szerdán már játszunk a Budakalász ellen, és hétvégén meg már megyünk Jubuskiba, ahol komoly lehetőség van a nemzetközi kupába való, és ez most nem feladás, hanem úgy tudat alatt úgy vissza-vissza vesz a játékos, és ezt talán nem is szabad megharagudni. Persze, így van, abszolút nem, és inkább már arra tartalékor ott jár a feje, a koncentrációja, nem úgy megy oda, mert ha egyébként úgy menne oda, akkor se sok esélye lenne, és akkor én azt gondolom, most azt nézi, tegnap egy góllal nyertek Budakalászon, a bronzérem az úgy néz ki, hogy majdnem biztos, és akkor most meg lehet mutatni szombaton Boszniába, hogy irány a kupa döntő.
Igen, tehát azért ez a szezon már így mindenképpen óriási sikertörténet a Tatabányának, tehát azt mutatják föl, hogy magyar kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, és legalább a legjobb négy között, de reméljük akár egy finálé, vagy akár kupagyőzelem is az Európai Kupában, akkor ez mindenképpen egy fantasztikus idény. És már azt említetted, Gábor, hogy nem látod esélyesnek a Veszprém meccse a Bajnokok Ligájában. Ugye ez nagyon sok témát szolgáltatott mindenféle szurkolók között is, meg a szakmában is, hogy milyen teljesítmény mutatotta a Veszprém ősszel, meg az új év elején, és hogy ugye ez rengetegszer volt hangsúlyozva, hogy majd a legfontosabb időszakra jön majd a csúcs forma, az időzítés, addigra megtalálja a Veszprém a csapatát, vagy a Sahi Pászkal megtalálja a legfontosabb embereket. Ez most megtörtént? Nyilván ezt már láttuk a a bajnokok ligájában, hogy milyen teljesítményre képesek. Most azért egy héten kétszer a Szeged ellen is megmutatták, hogy mire képesek. Tényleg úgy néz ki, hogy ide sikerült időzíteni azt a formát, és azt megtalálni azt a csapatot, amelyik sikeres lehet?
Abszolút. Nyilván most játszik a Veszprém messze a legstabilabban és a legjobban, ha csak azt veszük, hogy mondjuk a Hesham Cindrich Remili, vegyük, hogy egészséges, nagyon reméljük, hogy az lesz ez a legjobb első ármas a szélen, a két francia, főleg jobb szélen, amit a Lenn művel, hogy gyakorlatilag a pályán kívülről is elvállalja szó szerint, és nagyon eredményes, nagyon itt igazából az a kérdés, hogy ez a jó forma, ez az abszolút mostani összeállt jó forma, ez mire lesz elég egy Füksze Berlin ellen. Én a legnagyobb deficitet a Veszprém játékában az előrefelé játékba és a visszarendeződésbe, tehát itt a kontrajátékba és a visszarendeződésbe látom, pont egy ilyen Bundesliga top csapat ellen, akik hihetetlen tempót mennek, hogy sikerül-e nem kettőt cserélni, hanem egyet. Mert ugye az a kérdés, hogy a Peschmalbek ligetvári kettős van, vagy esetlegesen a Tiagus ligetvári, vagy melyik felállás, de cserélni mindenképpen kell. Na most ez nagyon nehéz. Avval, hogy nyilván ha Peschmalbek fönt van, de ha már a Hesamot is cserélni kell, akkor már a lerohanás beálló nélkül az megint probléma. Nem az, hogy nem lehet megcsinálni, de nem az a szintű, ami egy Füksze Berlin ellen lehetséges. Nyilván én nem azt mondom, hogy otthon nem lehet megverni, vagy akár idegenbe is Berlinbe, de kétszer kell top teljesítményt nyújtani a Veszprémnek, és nagyon-nagyon szurkolunk neki, én azt gondolom ez egyértelmű, de ha a Veszprém kimaxolja saját magát, lehet, hogy az se lesz elég.
Én azt látom ráadásul náluk, lehet, hogy pont emiatt a csere taktika miatt, hogy nem tolják az egész meccset egy nagyon magas tempóban, hanem mintha tudatosan, mondjuk az első fél időt azt ilyen lassabb stílusba tartanák, hadd legyen meg ez a két csere, hagyd tudjanak játszani, és aztán amikor kell, például a Szeged ellen, amikor egyszer csak -3 volt, olyan sebességre tudtak váltani, hogy 5 másodperces támadások, két passz helyzet, és így tovább, és így tovább. És ebben egy Remili főszereplő volt, és nem tudjuk, hogy ő lesz-e, melyik meccsen lesz, és ha lesz, milyen formában, milyen állapotban lesz. A másik pedig, hogy ez így, ez a terv, nem biztos, hogy fog tudni érvényesülni egy olyan Füksze ellen, ami most nyerte meg a német kupát, és azt hiszem, hogy 80 gól fölött lőtt a két mérkőzésen összesen.
Félelmetes.
És ők nem periódusokban mennek gyorsan, hanem ők 0-24-be gyorsan mennek, és hogy ezt hogy lehet két cserével lelassítani, ez azért fogós feladat.
Tehát el lehet-e rontani a Füksze játékát, ez lesz az egyik kérdés?
Ez lesz az egyik kérdés. Én nagyon, nagyon egyetértek az Ákos, tehát hogy lehet egy olyan stílusú csapat ellen, mint ami a Füksze Berlin, aki 60 percig játsza az eredménytől függetlenül. Tehát ők nem akkor játszanak gyorsan,
amikor kell.
Amikor kell, hanem amikor plusz 90, talán mindenki emlékszik, hogy amikor a Gitzel plusz 8-nál is elkéri a labdát, és gyors középkezdéssel megy. Tehát ő náluk nincs olyan fázis. Igen, tehát nincs olyan fázis, hogy most nem megyek. Lőhetnék, meg mehetnék, de nem megyek, hanem visszaveszek. Tehát egyszerűen nincs. És itt az a kérdés, hogy ez a felfogás, meg ami jelen pillanatban a Veszprémé, ez a fajta irányvonal, ez mennyire győz, vagy mennyire fedi be az egyik a másikat, vagy mennyire lesz elég?
Itt adásunk végén még ráfordulunk egy kicsit a női BL-re, ahol az egyik meccsen semmi nem dölt el, a második magyar csapat meccsén pedig gyakorlatilag minden. Kezdjük először a Fradi Metszel, volt szerencsém élőben látni fantasztikus hangulatú meccset az Érd Arénában, és egy döntetlen lett a vége, ahol szintén felmerül az a helyzet, amit már említettetek, hogy van az, amikor ez egy csapatnál fantasztikus csapat, kapus teljesítmény van, de az eladott labdák ezeket tudják elég erősen anulálni, és nem hogy jól jön ki belőle egy csapat, hanem próbálja menteni azt, hogy ne rosszabbul, és a Fradinak voltak ilyen periódusai, hogy amikor fantasztikus kapus teljesítménye volt, de mégis az eladott labdák miatt mégis a Metz került meccsbe, de aztán sikerült ezt döntetlenre menteni, ezt most azért hívhatjuk egy döntetlenre mentésnek. Kérdés, ez mire lesz elég Franciaországban?
Hát így van, ez meg lett mentve ez az egy pont. Nem mintha egyébként jelentősége lenne, hogy most egy ide, persze, vagy x, tehát ez ugye ne felejtsük el, hogy pár évvel ezelőtt Elek Gábornak egy fél idő elég volt. ráadásul meccben, hogy öt gólt ledolgozzon. Tehát minden lehet a női kézilabdában, meg az ellenkezője is. De azt, amit mondtál, valóban a Bíró Blanka teljesítménye a második fél idő elején, illetve az a mezőnyben elkövetett rengeteg technikai hiba.
És ez a fajta dühítő hiba.
Dühítő hiba, így van. Tehát amire nem az ellenfél kényszerít rá, ezek megbosszulják magukat, és egyszerűen ilyen szintű csapatok ellen ez nem fér bele, mint ahogy az se fér bele, hogyha 7-4-ben, vagy 6-4-ben, vagy 5-4-ben ezekből a periódusokból az ellenfél jön ki jobban. Tehát egyszerűen nem engedheti meg magának egy Ferencváros szintű csapat ebbe a részébe a Bajnokok Ligája mérkőzéseinek, hogy kettős, hármas ember hátrányban ne tudjon gólt lőni, vagy kapjon belőle, ne felejtsük el, Buncen kétszer is üres kapus gólt lőtt. Tehát ezek egyszerűen nem férnek bele, és nyilván nem lehetetlen, de nem a Fradinak áll ez a zászló.
Ja, a nagy taktikai csata volt is ilyenkor, és azt a mérkőzés utáni interjúban is hangsúlyozták a játékosok, hogy ez ilyen speciális helyzet ilyenkor, hiszen az első meccsen megismeri egymást a két csapat, főleg ha közel vannak, ennyire közel vannak tudásban, akkor nagyon sok számít, hogy mennyire ismerik meg egymás terveit, taktikáit. Ugye a Fradi-tól ott volt a 7-6, meg a 7-5 elleni támadójáték, amit próbálgatott a Jesper Jensen, és igazából még időben le tudott róla mondani, amikor már látszott, hogy ebből inkább rosszul jön ki a Fradi. Mit tud történni ilyenkor a második meccsen, mennyire lehet ebből tanulni, mennyit lehet ebből kihozni, hogy most azért megismerte a két csapat egymást egy kicsit ebben az idényben is?
Hát abban biztos sok lehetünk, én azt gondolom, hogy ez kevésbé, vagy egyáltalán nem fog a például ez a dupla ember előny, amikor tehát előfordulni, mert ez láthatóan nem működik. Ugye ne felejtsük el, a magyar férfi válogatott is volt időszak, amikor ebből nem jött ki jól. Világversenyről beszélek, ugye épp a Horvátország ellen. Tehát az valószínűleg nem. Az biztos, hogy a kapus elleni befejezések, itt elsősorban Buncen ellen, a Ferencvárosnak komoly, hát hogy mondjam, hibajavítás és tanulság lesz, amit másképpen kell. Itt elsősorban a Márton Grétinek a szélről, vagy akár Málensteinnek
is. Voltak hibai.
Így van. Itt a befejezéseknél ugye talán emlékszik mindenki, hogy például a Grétit letámadta egész egy méterre, vagy talán kontakt közelbe való helyzetek is kialakultak, hogy ezekbe a helyzetekbe ezekre készülni kell, meg készülni is fognak. Egyébként meglepően Ingstadtnak a beálló játéka extra volt, ezt emeljük ki, erre még pluszba lehet építeni. Simon Petrától folyamatosan megszoktunk nagyon-nagyon jó játékot. Itt én egy picit a második fél időben a Trambort támadó játékában látok még lehetőséget, vagy megkockáztatni a Kluiber-Ketinek a több játék lehetőséget. Hozzáteszem, hogy egy fontos szempont lesz a Ferencvárosnak a játék lassítása, mert nagyon-nagyon gyors csapat a Metz. Az Eto'nak a szintjén játszik egyébként gyorsaságba, ahogy viszik fel a labdát, illetve hogy reagálnak. Ezekben én azt gondolom, hogy lehet javulni és készülni a második mérkőzésre, és hát nagyon szurkolunk a Ferencvárosnak.
És ha már az Eto' szintje, akkor zárásként velük foglalkozunk egy kicsit, hiszen 8 gólos győzelemmel jöttek haza Dániából, az Odense otthonából. Hát ez tényleg egy ismét, már sokat dicsértük ebben a podcastben is a Győr játékát idén, de hát ez megint egy olyan teljesítmény volt, amit így tényleg nehéz már nem szuperlatívuszokban illetni. A második fél idő főleg, hiszen el a fél időben egy góla vezetett a Győr, a második fél időben ehhez még hetet hozzápakoltak.
Igen, nagyon domináns a Győr, ugye láttuk tőlük ősszel, hogy nagyon a világ előtt vannak egyel, vagy akár kettővel, itt a Metzet is, meg mindenkit nagyon komolyan domináltak, és akkor volt teljesen várhatóan is természetesen január-februárban, emlékszünk, talán a Debrecen ellen kikaptak, illetve talán SBR-ben volt egy fél idő, ami nem úgy sikerült, ahogy ezt megengedheti magának a Győr, de most láttuk megint, és ami még pozitívum, hogy most nem úgy dominált a Győr idegenbe egy nagyon jó csapatnál, hogy a Szakó majdnem 50%-kal védett, hanem mezőnyben nagyon jól védekeztek, labdát szereztek, lekontráztak, és fölállt fal ellen is. Hát a holland jobb átlövő, azt hiszem 10 gól környékén, a Hoxer 10 gól környékén lőtt is, és nagyon komolyan dominálta az Eto, és mutatta azt, hogy itt nem is lehet kérdés a visszavágó, és azért ne felejtsük el, az Odense egy nagyon jó csapat, de nagyon karakteresen a játék minden elemébe jobb volt az Eto.
Ákos, bár te a férfi magyar kupával töltötted a hétvégédet, ezeknek az eredményeknek és teljesítmények tükrében te hány Final Four résztvevőt vársz?
Múlt héten is volt erre vonatkozó
a tipp. Most már több információval tippelhetsz.
Azt a tippemet eltaláltam, hogy a 4 hiányzó Ferencvárosiból 2 játékra jelentkezett. A másik tippem az volt, hogy 1 Final Four-os magyar csapat lesz. Megmaradok az eredeti tippemnél, de Nagy László mondta azt, hogy a Füksz elleni párharc a második meccs utolsó perceiben fog eldőlni. Szerintem a Metz Fradi is az utolsó perceiben fog eldőlni.
Igen.
Gábor, te tartod magad. Te azt mondtad, hogy nagyon, nagyon bízol a két csapatban. Most ilyen szempontból mennyire módosultak mondjuk a megérzéseid?
Ugyanazok. Most is nagyon-nagyon bízom. Egy picit a realitás azt mondja, hogy egy, de a hurrá optimizmusom, meg az a vágy, hogy két csapat legyen a budapesti Final Four-ba, ne csak Eros Ramazzotti koncert, két magyar csapat, ez talán még erősebb nálam.
Reméljük, hogy így lesz, én is csatlakozom. Múlt héten Kulcsán is volt, ha jól emlékszem, aki a két csapatot szintén képviselte. Képviselem is, főleg azért, mert szerintem ezen a mérkőzésen az a Fradi azt is megmutatta, hogy amikor jól megy a játék, akkor tud jobb lenni ennél a meccsnél, és az a kérdés, ezt ki tudja húzni hosszabb periódusokra is, kevesebbet hibázva. Mindezt meglátjuk a hétvégén, és jövő héten ki is tárgyaljuk majd a 40x20 kézilabda podcastben. Már ennyi volt, köszönjük szépen, hogy itt hallgattak minket.
Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termék